rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető
Kollát György.
Jó estét kívánok! Az 50. adásban élőben köszöntöm a hallgatót. A rakott a magyar parlament színét és visszáját elemzi. Súlyos népi megítélésre hajazó álkérdések nyitnak. Elképzelhető-e, hogy egyszer csak a kertévé szlogenje fogadja az új honatyákat? Legyen ön is milliomos! A sportszerető, bár nem mindig fertőt játszó téházban, egyszer csak lesz majd kövérek saványok futballmeccs? Már csak ez hiányzik? Igaz, hogy már is, bár csukott, de két kapura kiabálnak? Mikszát Kálmán írja, idézet. Sok ember tartanak a házban nagynak, ki semmit sem ér. És sok ember tartanak kicsinek a házon kívül, aki sokat ér. Sem azok nem látnak egészen tisztán, akik bent vannak, sem azok, akik kün vannak. Hiába rázza a fejét tisztelt miniszterelnök úr. Zaj, ellentmondások a jobb oldalon. Bocsánat kérek, ha nem látom jól, itt van az idézet bezárva. A Tisztelt Ház című műből, ami 1886-ban jelent meg, Budapesten a Zinger és Wolfner kiadó gondozásában. Időrendben haladva a rendőrtiszti főiskola 1976. évi alkotmányok tankönyve, a szocialista alkotmányok alapelveiről a 25. oldalon ezt írja, idézet. Az állami berendezkedést illetően a szocialista alkotmányok a képviseleti szervek vezető szerepét szögezik le, és a polgári államok hatalom megosztásával szemben az államhatalom egységének elvét szögezik le. Közbevetett megjegyzésem, szög tehát már kétszer is volt, koporsó nem volt még akkor hozzá. Folytatás, idézet. Ez a következőket jelenti. A központi képviseleti szerv hatásköre elvileg korlátlan, bármilyen állami jelentőségi ügyben a képviselet akaratát nyilváníthatja. Idézel bezárva. Lám, ez volt a kommun típusú szisztéma. Ezzel szemben a rendszerváltó alkotmányos elvés gyakorlat 20 éven át így szólt. Idézet. A hatalom megosztásra épülő kormányzati rendszerekben a parlament jogkörének is alkotmányos korlátai vannak. A parlament ugyan a népszuverenitás letéteményese, ám a népszuverenitás szent eszméje sem jelentett hatalomkoncentrációt. Szótagolva, hatalomkoncentrációt nem jelentett. Ez a kommentár 300. oldalán van. Más idők járnak napjainkban. Például dr. Balsa István alkotmánybíró úr szeptember 25-i interjújában már ezt mondja. Mindig ura a helyzetnek a törvényhozó hatalom. És még ezt is mondja, el kell kerülni, hogy az alkotmánybíróság versenyezzen az országgyűléssel, mivel egyetlen intézmény sem független a társadalomtól. Mitől? Tévedés és csúsztatás van itt. És ha már alkotmánybíróság és tisztelt ház, dr. Pokol Béla alkotmánybíró úr egy külön véleményében, azaz negatív szavazatánál ezt jelzi. A közjogi érvénytenségre alapozott törvény megsemmisítés, idézél, indokolatlan beavatkozást jelent a törvényhozás során keletkező különböző politikai szakmai egyeztetések sorozatába, melyek mindig az egyes társadalmi csoportok érdeksérelmeit és politikai küzdelmét takarják. Az alkotmánybíróságnak tartózkodni kell attól, hogy beleszóljon ebbe. Idézel bezárva. Megjegyzésem. A ház és az alkotmánybizottság közti hatalommegosztás eszen is mafu. Vannak volnának egyeztetési sorozatok, amik igazából nincsenek, amik pedig jó rosszul tényleg vannak, azok szimpla takarók, úgy, mint mindig fennálló érdeksérelmek és politikai küzdelmek. Közjogi, jogállami optikának ez bizony nem túl fényes. Korrekt ellensúlyként hadd idézzek pár veretes sort dr. Kis László alkotmánybíró úrtól. Elfogadhatatlannak minősítette azt a helyzetet és tényt, hogy az alkotmánybíróság idézett reálisan nem foglalhat állást arról, vajon a jogállam formális előírásának a betartásával tényleg leépíthető a jogállam eddig kiépített intézményrendszere. Magyarul lehet-e formális jogállammal jogállammentes helyzetet csinálni? Megjegyzésem, ez végre egy ritka, világos üzenet a tisztelt ház krédója tekintetében, mintha a ház mégse sietne ezt meghallani. Talán sikerül demonstrálni, a rendszerváltó európai stílusú parlamentáris kormányzati rendszer és annak pillanatnyi magyar torzója két külön világ. Sőt, napi hír németországi magyar miniszterelnök interjúból, hogy talán már nem is a parlamentáris és a hozzá még tartozó félprezidenciális, hanem a totális elnöki rendszer volna csodaszer válság esetére. Nos, a lakosság 99,9%-a nem közjogász, de jogi diploma nélkül is belátható, hogy a diszfunkció és a diszfunkció fémjelzi a ház működését. Most éppen 349 házőr kistafírozás viszel 112 millió forintot. Íme az ellentmondásokkal, túlzásokkal és bornyit vélekedésekkel megterhelt millió, melyben ma az országgyűlésről beszélgetünk. Persze komoly téma is lesz ugyanakkor, az országgyűlés alkotmányos helye, működése, a házói törvénye, és főleg a parlamenti képviselők jogállása, betagozódása és tevékenységük autonómia. Mennyire autonóm egy képviselő? Azután beszélünk Európa parlamentáris rendszerének jellegzetességéről, arról, hogy miben azonos és más a hazai országgyűlés mondjuk egy külhoni parlamenthez képest. Szó lesz a honi törvényhozás funkcióiról, a törvény alkotásról, a joginflációról, de a parlament kormányzati ellenőrzéséről is, és a bizarr, sokszor csak nem időtlen kétharmados személyes döntésekről bezárnak, vagy azokról is. Hogy jut érvényre vajon a házban? A vezetés, a biztonság, a frakciórend, a mentelmi jog, a beszédjog, a nyilvánosság, a képviselők javadalmazása és a nők tisztelete. Egyáltalán, amit mi látunk, kiért is miért van úgy, ahogy az látszik. Nos, vendégünk dr. Újhely István úr, a ház jogvégzett, jóhumorú, sportrajongó ellenzéki alelnöke. Vele az ellenzéki lét és közrehatás esélyeit, módjait is megbeszéljük. Alelnök úr és egyben szakmele kollega úr, a hallgató nevében is üdvözöllek a stúdióban. Szervusz!
Szervusz, jó estét kívánok a hallgatóknak, és köszönöm a kollega elnevezést. Azt jelenti, hogy jó messzire vagyok még, hogyha jogi pályánkat nézzük.
Közjogászok vagyunk. Ebben is gyakorlatban. Nos, szünet előtt két fő kérdés adódik, az első. Szerinted a honi közjogi szisztéma hordoz magába alapvető problémákat, vagy a rendszer jó lenne, csak nem úgy működik, mint másút, nem tiszteli annyira a kisebbséget, a politikai váltogazdaságot, és személyi okból a dolog, mintha itthon vesztés ránk magyarul. A rendszer rossz, vagy mi működtetjük néha nem jól, elvtanul hibásan, káros módon. A másik pedig, ami már szűkebb hazáddal, Szegeddel függ össze, te szegedi honatja vagy, rálátásod lehet országos és helyi ügyekre. Azt látod-e a házban, amit Szegeden, és fordítva? Melyiknek kellene jobban igazodni a másikhoz? Túlzó a polgára kedvezőtlen véleménye, a veszekedős, néha középkori szellemiséget is megengedő házról, hát itt nemrég volt szó ugye az élettársi dolgokról. Magyarul, első kérdés, milyen a mi parlamenti szisztémánk, és mi abban jó, ilyen rossz? Másik kérdés, Szeged viszonyítva ez, hogy néz ki, légy szíves.
Melyiket kérdez? Könnyed, egyszerű kérdést tettél fel, tanár úr.
Szeged?
Először talán az országos viszonyokra hagyd tegyem egyértelművé, hogy semmi nem az, aminek látszik, vagy aminek nevezik Magyarországon. Egészen biztos, hogy sokkal tisztább viszonyok lennének, hogyha a rendszer urai ma kimondanák, hogy ők nem egy demokratikus intézményrendszer kereteiben szeretnék ezt az országot vezetni, és akkor mindenki tudja, hogy ezt el tudja magának fogadni, itthon kíván ehhez asszisztálni, vagy pedig menedékjogot kér egy demokratikus államban. Magyarországon az a probléma, hogy kitölti üres papírokkal azoknak az intézményeknek a hétköznapjait a kormányzat, és nevezzük nevén az Orbán rendszert kiszolgáló jó néhány politikus, amelyek egyébként szerencsésebb országokban valóban a hatalom megosztás elvének megfelelően demokratikus intézményrendszert, és abból kifolyólag az állampolgároknak biztonságot, a vállalkozásoknak stabil üzleti lehetőségeket, és az országnak pedig egy békés, kiszámítható hétköznapokat jelent. Ez ma Magyarországon nincsen így.
Igen. Tehát a színfalak megvannak, de a tartalmi működés nem ezek európai elvei gyakorlata szerint halad.
Jártam már olyan...
Mondj példát, összehasonlítást, jó?
Most példát, nem, most hasonlatot akartam mondani, hogy kedvenc dolgom, hogy amikor külföldön járok, akkor keresem az írlapokon a gulyás leves feliratot, a legkülönbözőbb módon, SCH-val, így írva, úgy írva.
Gulyás,
és hiába mondják azt a gulyás leves, hogy gulyás leves, az egyébként valójában nem gulyás leves. Hiába mondjuk a magyar demokrácia néhány intézményére, hogy azt nevezzük nevén alkotmány, bíróság, vagy médiahatóság, vagy számlevőszék, ügyészség, bármelyik másikat, hogyha az egyébként céljában és napi működésében nem azt tükrözi, mint amiről egyébként akár az alkotmányban, akár egyéb jogszabályokban, vagy a közhiedelemben, a közvárakozásban az ő feladata lenne. Innentől kezdve nem beszélhetünk magyar demokratikus intézményrendszerről, csak egy ilyen patyomként valóról.
Patyomként, bizony, bizony. Vesd össze mindez Szegeddel. Te azért Szegeden is, nemhogy otthon vagy, hát szinte intézmény vagy Szegeden, én a sport szempontjából tudom ezt. Magyarul Szegedről nézve, hogy néz ki a parlament, és a parlamentben nézve milyen Szeged?
Botka Laci.
Hát persze, igen.
Nem tudok mást mondani. Hát
mondhatjuk választmányi elnök úr, de
18-19 éves korunk óta együtt próbálunk valamit egyről a kettőre lépni vagy tenni. Egészen más világ egy szegedi intézményrendszert vezetni, a szegedi demokráciát gyakorolni, még úgy is, hogy most éppen a polgármester, akit meghatározó többséggel választottak MSZP-s polgármesterként a város lakói, mögé sikerült egy Jobbik, Fidesz, halkan megjegyzem, sajnos LMP nagy koalícióban sikerült egy ellenzéki, a polgármesterhez képest ellenzéki testületet megválasztani. Igaz, hogy csak egy fővel, de akkor is. De működik a demokratikus intézményrendszer. Csak az a baj, tanár úr, te tudod legjobban, nem lehet összehasonlítani egy város működését az ország egészében.
Nem lehet kivetíteni se innen, se oda.
Egy példát hagyd mondjak, főleg hogy úgy, hogy most eddig, amit legalább a város el tudott dönteni, az iskolai igazgató szakmai pályázatában a iskola vezetését, az iskoláknak a működtetését, igen, a közintézményeknek.
Felelősséget az intézményekért. Az
a szakmai munkáját, mindezt elveszik a várostól, innentől kezdve valóban azt a kis lehetőséget is, ami az önkormányzásnak a mindennapi lehetősége, joga, öröme, azt elveszik a
valóságos
városi
helyi politika helyett valami más lesz. Így van.
Megkapjuk azt, amit látunk a Nagy Budapesten és az országos igen viszonyokban.
Innen folytatjuk mindjárt szünet után, de most negyedkor az első szünet következik, közszolgálati és kereskedelmi percek lesznek, de utána a rakott folytatódik.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. Igen, a mikrofonnál Dr. Újhely István úr, a parlament alelnöke, mert a téma Magyarországgyűlés. Közben vettünk egy pillantást a fórumra, két érdekes és fontos megjegyzés jön. Demokráciában hatalom nem lehet öncél, bizony nem lehet, mert nem azok a hatalom, akik gyakorolják, hanem akik érdekében kéne az gyakorolni. A választó és adófizető polgár, ő ért és által van minden, mondja Harang Kúz, és egyetértünk vele. Másik, Albert pedig azt mondja, hogy elkeseredett amiatt, hogy talán remény sincs egy beláthatóbb szabad választásra, általános titkos választásra, nem mondjunk le róla, de tartsuk szárazon, ha nem is a puskaport, de hogy mondjuk a lelkiismeretünket. Szóval valóban a demokrácia lényeg a szabad, fair, demokratikus választás, ha az elvész, akkor elveszett vele mindent, már akkor a látszat is elvész. Van ehhez hozzáfűzni valahogy?
Természetesen van, mert tartok attól, hogy belecsúszunk megint abba a hibába, hogy a demokráciáról, mint célról, mint egy magasztos eszméről beszélünk, ami a legkevésbé praktikus abban az időszakban, amikor a gazdasági válság és a hétköznapi szociális problémák olyan családokat is utolértek, és a mélybe húznak, akik ezelőtt egy-két évvel, de néhány, hogyha messzebb megyünk, akkor 5-6 évvel egész biztos nem gondolták azt, hogy olyan helyzetben lesznek, mint manapság.
Így van.
És nekünk azért a demokratikus ellenzéknek, és mondom ezt nagyon önkritikusan, szocialista politikusként, nekünk nagyon oda kell arra figyeljünk, hogy ezekről a beszélgetéseinknél, amikor a demokráciát féltjük, akkor el tudjuk azt magyarázni magunknak is, és a hallgatóinknak is, hogy ez a hétköznapi ember életében ez mit jelent.
Úgy van. És eljut ő hozzá, ő sorsát is érinti, akár tud róla, akár nem, bizony.
Le kell tudni fordítani. Én nekem nagyon furcsa élményeim vannak, ugye az országgyűlés alelnökeként az egyik legtöbb időt igénylő munkám, hogy hihetetlen mennyiségű külföldi delegációval találkozom. Az országgyűlés épületében jönnek-mennek a külföldi, nevezzük így időzélvetéve megfigyelők, akik természetesen nem megfigyelők még, de érdeklődnek a magyar viszonyok iránt. Nagykövetségekkel, nagykövetekkel tartom a kapcsolatot. és valami hihetetlen, hogy milyen vélemények alakultak ki a magyar demokrácia állapotában.
Aggódóak és lesújtok, amennyire én látom.
Az aggodalom, nézd, hát te is tudod, tanárul, hogy pont teljesen érdektelen sok ország számára, hogy mi itt magyarok, hogy élünk, nem az ő problémájuk. A lesújtó vélemény meg azért probléma, mert hogyha megjelenik egy negatív cikk, hogyha egy követségi jelentés úgy megy haza, amely Magyarországot egy bizonytalan befektetésre instabil környezetnek tekintett, alkalmatlan környezetnek tekintett országként néznek ránk, akkor az onnantól kezdve munkahelyek százezreiben mérhető veszteséget jelenthet, és akkor hol vagyunk még itt a több millió új munkahelyről, amiről a miniszterelnök papolt és tett ígéreteket. Tehát az a véleményem, hogy a következő két év, ahhoz, hogy ne legyen igaza itt az előző fórum bejegyzőnek, aki azt mondja, hogy
nem leszek itt, hogy szabad választások
letehetünk is arról, hogy itt szabad választásokon egy új demokratikus hatalom vegye át a kezébe az ország dolgainak rendbetételét. Én erről nem tennék le, sőt nem, azt mondom, hogy a következő fél év, hárnyed év lesz kulcsfontosságú, hogy képesek vagyunk-e megmondani céljainkat, és lefordítani azt minden egyes magyar család lehetőségére, jövőire.
Pontosan. Ide egy nagyon-nagyon fontos mondat tartozik, arra rímel, amit mondasz, hogyha az emberek az elképzelt biztonság érdekében feladják a szabadságot, el fogják veszíteni mind a kettőt. És ez létbiztonság, közbiztonság, minden más, tehát nem igaz, hogy nem érinti mindez az állampolgárt, csak amikor már észrevesz, érint, akkor már késő, akkor már baj van.
És a történelemben hányszor és hányszor előfordult ugyanez? Jobb esetben, teszem időzelbe persze, több generáció után fordult a történelem, és tért oda ugyanolyan helyzetekbe. Hát itt a felgyorsult világban ez akár egy generáció életében kétszer-háromszor is megtörténhet.
Így van. Egy kicsit menjünk még vissza Szegedre. Szegedről nézve, hogy veszel te részt a szegedi közéletben? Mit tesz egy képviselő, parlamenti képviselő, alelnök Szegedért is, és mi az, amit hozol Szegedről, mi az, amit viszel Szegedre? Mennyire kell lobbiznod? Egy kicsit avasd be ezekbe.
19 évesen lettem azért először önkormányzati képviselő. Most így visszanézve...
Hány éves vagy? Nekem kéne
tudni. Most már 37, úgyhogy lassan nyugdíjas vagyok a magyar közéletben, de nagyon hasznos időszak volt, mert megtanultam egy egészen más környezetben politizálni. Ott sokszor 18-20 órás testületi ülések után, 11-kor, éjfélkor a polgármesterrel és a leghangosabb ellenzéki képviselőkkel az összes párt együtt levonultunk egy-egy még nyitva lévő kocsmába, és ott folytattuk teljesen baráti alapon.
Ez hány éve volt? Nem
ez 94-95 időszakában.
A demokrácia hajnal, amikor még hittünk ezekben az értékekben, és amikor még a kapcsolatok is ilyenek voltak.
Én ott szoktam bele a politikába, ott gondoltam én azt, hogy nem csak a frontbarátság, ahogy hívják, hiszen ma már lassan frontok alakulnak ki, hanem az épeszű együttműködés, beszélgetés, egy város napi sorsával kapcsolatos döntések, azok így kell, hogy eldőljenek. Hát van, amit meg kell beszélni egymás közt lazán, és utána természetesen vannak érdekkülönbözőségek, azért meg kell küzdeni szópárbajokban, de egészen más időszak volt. És amikor bejutottam az országgyűlésbe, ezelőtt 10 évvel, tehát 27 évesen, úgyhogy egyéni körzetből, tehát nem listáról, hanem Szeged lakosságának köszönhetően. És nyakamba vettem a napi problémák intézését, ez volt talán életem eddigi legizgalmasabb időszaka, hiszen napi fogadóórákkal, napi problémákkal, belvárosi, vidéki, falusi, lakótelepi körzet.
Olyan volt a választókerületed, amiben volt?
Minden.
Városi rész, meg gondolom, falvaim, falvak is voltak?
Falvaim is. Lakótelep több tízezer polgárral, belvárosi részt, kaptam én mindent, új szegedi polgári gazdag környék Szegeden. Ott meg megtanultam egy új dolgot, ami arról szólt, hogy egyszerre kell tudni az embernek befogadni a különböző térségekből jött érdekeket, véleményeket, petíciókat, aláírásgyűjtéseket, és utána kell tudni dönteni, hogy mérlegelni, hogy mikor mit döntesz, hogy milyen arányban tudsz képviselni. Ez egy fontos
nehéz
időszak
lecke
volt. Nehéz lecke, de
nem
nagyon
is kell tudni mondani.
Ez mindenkinek a saját szakmájában ez ugyanígy előfordul, ez nem persze a politikus sajátsága. Ezt csak azért mondtam, mert ezzel a háttérrel kerültem utána a kormányba, ahol végigjártam néhány minisztériumot, majd pedig kerültem abba a helyzetbe, hogy az országgyűlés alelnökeként most egy ellenzéki párt által jelölt országgyűlés alelnök vagyok. Amikor kormánytag voltam, akkor hihetetlen mennyiségben vittük a pénzt
Borka
polgármesterrel.
Én tudom, de ő a hallgató is kell, hogy tudja.
Jártam én több tárcánál, önkormányzati területfejlesztési minisztériumban, volt egy ideig sportturizmus, ami hozzám tartozott, és hát nagyon sok időt töltöttünk együtt Bajnai Gordonnal, hiszen megkaptam miniszterként is a területfejlesztési önkormányzati tárcánál, majd utána követtem őt a miniszterelnök hivatalban, amikor miniszterelnök lett, és ott voltam államtitkár. Ez egy Szeged szempontjából egyébként egy fontos időszak volt szerintem, mert lehetett dolgozni a városért, konkrét ügyeket intézni, szuperlézer és mások, amiket Szeged fejlesztésében
jelentős. Itt azok nagy projektek, amelyek
maga az M5-ös autópálya és minden. Mai világ egészen más, természetesen a kormánypárti fideszes képviselők alig-alig szólnak hozzánk, a városért
kisújjukat. Tettek politikai jogból?
Ők maguk is elszigetelődtek. Az Orbán rezsim és az Orbáni demokrácia nem arról híres, hogy egy város képviselője legyen az ellenzéki vagy kormánypárti, és ez így még elszomorítóbb, tudja képviselni a saját városának érdekeit. Én most elfoglalom magam például Kínával kapcsolatos és Ázsiával kapcsolatos tanulmányokban.
Tehát a hírekben szerepeltél. Mi volt ez? Mert nem minden szegedi hír jut el országos szinte. Mi volt az a tegnapi program, ha jelentős volt,
jelentős,
amiről
hiszen
érdemes két mondatot mondani?
A Magyarországon lévő összes jelentős kínai cég, elnöke, vezérigazgatója, nagykövetasszony személyesen, a fél diplomáciai csapata a kínai nagykövetségnek, és Shanghai egyik leghíresebb egyetemnek, a kínai, sőt, betartozó egyetemnek az elnöke jelenlétében megnyitottuk az új Konfuciusz Intézetet, ami talán így nem érthető, hogy miért fontos, hogyha azt mondom, hogy Kína 15-8 évvel úgy döntött, hogy a világ legjelentősebb városaiban Konfuciusz Intézetet hoz majd létre, azért, hogy a kínai kultúra, a kínai oktatás, a kínai nyelvtanítás és a kínai, hogy fogalmazzak, a Kínával való kapcsolattartás intézményei legyenek. És ebbe a körbe sikerült az elmúlt néhány év munkájával behozzam Szegedet. Talán ekkora városba, ilyen kisvárosba a világon nincsen még egy Konfuciusz Intézet. Tehát elfoglalom magam a ház működése és az ottani bosszankodások mellett elfoglalom magam Szeged érdekében az egy jó néhány ügyel. Természetesen én azért egy építkező alkat vagyok, tehát nem véletlenül kezdtem el a kínai kapcsolatok aktív ápolását.
Hány éve kezdted el? Mióta csinálod?
Most már legalább 5 éve foglalkozom
vele. Voltak benne törések, vagy ez egy felfelévelő dolog?
Nem, rengeteg mind törés múlik volt belőle.
A kínai gondolkodásmód, tehát nyilván ahhoz, hogy a kapcsolat sikeres legyen, mindkét oldal kell. A te részed, hogy mi lehet, azt el tudom képzelni. És a kínai oldalról mi kell hozzá, vagy mi jött hozzá?
Tegnap elmeséltem egy példát a megnyitón.
Mondd el most is.
Felmutattam egy kis gúcsi nevű kis gyümölcsöt, talán sokan ismerik, akik természetgyógyászatban érdekeltek, tájékozottak. Ez a kis pici kis gyümölcs, ebben olyan életenergia van, amely az egyik legfontosabb alapeleme sok kínai ételnek, teának és
magam is híve vagyok mindennek, bizony.
És jeleztem azt, hogy én tudom, mi a gúcsi, kaptam is gúcsit a kínai barátaimtól. Kaptam egy kínai teafőzőt is a kínai barátaimtól, és azt is elmondták, hogy egyébként gócsi tea a legjobb a világon. Most megpróbáltam otthon gócsi teát csinálni, kínai teafőzővel, eredeti gócsival, és egy förmedvény jött ki belőle, ami valószínűleg használhatatlan az egészségem szempontjából.
Miért?
Azért, mert nem tanultam meg, hogy hogyan kell megcsinálni.
Mint az orosz tejánál, hogy az nem egyszer leforrázzák a filtert, hát persze.
Ezt kell tudjuk nekünk is, hogy egyébként, és már jó messzire vagyunk az országgyűlés munkájától, de akkor ezt
ez érdekes a hallgató számra,
hogy,
persze.
Hogyha tudjuk azt, hogy egyébként Kína, mint világpolitikai tényező, a 21. század
egyik legjelentősebb kultúra, meg minden
gazdasági hatalma, és ha tudjuk azt, hogy itt ez egy 6000 éves kultúra, a maga szokásaival, beidegződéseivel, értékeivel, akkor azt is tudnunk kell, hogy ezt mi Magyarországon, ez a kis pici 10 milliós nemzet, hogyan tudjuk úgy hasznosítani, hogy ez nekünk is boldogságot jelentse meg nekik. És én most innen is a nagykövetasszonyhoz rohanok egy vacsorára. Napi a kapcsolatunk, életem az elnök a Konfuciusz Intézetnek, a Kínai Oktatási Minisztériummal, és más hivatalokkal is folyamatos kapcsolatom van, és kifejezetten arra törekszem, hogy megtanuljak mindent Kínából, amit lehet, és majd, hogyha kormányzunk megint, akkor ezt tudjam hasznosítani kormányom.
Szünet jön, de előtt egy bornit kérdést, szereted a kínai kosztot?
Nagyon szeretem a kínai kosztot. És, és majd tudod, mit kérdezzél meg, légy szíves, tőlem, amikor visszajöttünk?
Mit?
Hogy mit látok a kínai politikai rendszer és a magyar demokrácia között különbségnek.
Össze kell hasonlítani. Így van, most szünet jön, bár látom hírolvasó stúdióban kollégánkat, de aztán a rakott folytatódik az országgyűléssel, Kínával, Újhely Istvánnal.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És dr. Újhelyi István, a ház alelnöke, mert a téma az országgyűlés, kicsit ugyan elkeveredtünk onnan, de szerintem érdekes volt, amit a kínai példa kapcsán elhangzott. Maradt-e valami még függőben itt, illetve folytathatjuk-e még a nemzetközi kitekintést? Sokfelé járt a világban, láttál több parlamentet, mi az, amit érdekesnek tartasz, akár Kína, akár Európa összehasonlításában? Ázsia-Európa, szóval mi az, ami tanulságos volt?
Beszélgetést te vezetett, tanár úr, tehát akkor megyünk ezen a vonalon. Én való igaz, hogy miután nagyon korán lettem parlamenti képviselő, talán túl korán is kell ehhez a szerephez, ehhez az egészhez érni. Nekem így bent kellett érnem, és nem még az iskolapadban, de most így alakult, ezen már kár utólag gondolkodni. Ezzel együtt nagyon sok országnak a parlamenti működését, parlamentarizmusát igyekeztem tanulmányozni.
Melyik tetszett legjobban?
Mindegyik más, nem akarok, nem tudom.
Nem kell kiemelni.
Ha tesszük fel a kérdést, hogy melyik rendszer lenne itthon jobb, akkor azt kell mondjam, hogy a magyar rendszer tökéletes. Minden adott ahhoz, hogy egy normális döntéshozatali mechanizmus legyen Magyarországon, a kormány és az országgyűlés viszonyában, az országgyűlés belső működésében,
a fékekellenségek rendszerében,
csak hogyha jön egy hatalom, amelynek az elnöke, tekintsünk egy pillanatra vissza a köztársasági elnök úrra, Schmidt párra, aki eleve jelezte, hogy ő neki nem
szerepe, a
motor lesz és nem fék, innentől kezdve jól jellemzi a rendszert, hogy hiába rakjuk össze.
Ő a motorra szemben megy a valódi forgalommal.
A Fidesz azt játszotta, hogyha már itt a hasonlatoknál vagyunk, mint hogyha ugye tudjuk, hogy mondjuk például egy méreg, egy arzén kis mennyiségben nem káros. De hogyha egy picit hozzáteszek, amikor sózok, picit hozzáteszek, amikor a pörkölt alapot csinálom, picit hozzáteszek, amikor az zöldséget berakom, akkor hirtelen abba a gulyásba, amit egyszerre meg akarunk enni, már lesz annyi arzén, hogy káros legyen. És ezt csinálja a Fidesz, és ez egy óriási kár. Egyébként hozok most parlamenti példát.
Igen.
A fiúknak sikerült olyan döntéseket hozni, hogy persze meghagyták az országgyűlés eddigi működési rendjének nagy részét.
Igen.
Ha valaki összehasonlítja a régi házszabályt és a mostani új házszabályt, akkor nagy különbség nincsen. Igen. Egy-két ponton tér el.
De azok.
Hát eddig például házszabály megkerülésével döntéseket hozni, tehát házszabálytól való eltéréssel döntést hozni, 4/5-ös parlamenti hozzájárulással lehetett. Ez a 4/5, ez most hogyha is nem lecsúszott 2/3-ra. Magyarán most, hogyha az elnöki dolgozó szobába két futballmeccs között olyan ötlete van a miniszterelnöknek, hogy ő ma, aznap parlamenti ülésnapon át akar nyomni valamit,
tudja csinálni. Aznap meg lehet csinálni. Minden garanciát, eljárási féket kikapcsolva. És ez óriási módon megnöveli a hiba lehetőségét, hiszen ötletszerűvé válik, önzővé válik a rendszer, ellenőrizetlenné válik a rendszer. Itt volt a múlt héten ez a szerencsáték dolog. Én nem tudom, hogy mit kell és mit lehet tenni. De hogy 24 órán belül sorának kevesebb áthajtani valamit, sokszor légies hivatkozásokkal az a törvényalkotás megszigyelte. Lehet, hogy az tartalmak jó, de a módszer az abszurd, és abból csak hiba származhat, mint egy millió hiba származott is.
Mondanám, hogy eddig is ismertük azt az intézményt az országgyűlésben, hogy zárószavazások előtti módosító indítvány. Ez arra való, hogyha amikor már hetekig vitatkozott a parlament, benyújtották a módosító javaslatokat,
meg volt a részletes
vita, ütik egymást, 100 szavazás van egy törvény, mondjuk egy közoktatási törvény, vagy egy
közneveléstartási
törvény, bármi megszavazásában, és utolsó pillanatban valaki észreveszi, hogy kettő nem, már megszavazott módosító javaslat egymással ellentétes, koherencia zavar lép fel.
Összefüggéstelen a dolog, egymás ellentétes.
Akkor koherencia zavar esetén kezdeményezette azt az előterjesztő, hogy akkor azokat még egyszer szavazzunk róla.
Így van.
Most mi történik? Bármilyen kérdésben addig föl nem merült módosító javaslat nélkül is az alkotmányi bizottság, vagy az előterjesztő bizottság záró szavazás előtt akár a fél törvényt átírhatja.
Úgy. Sőt, Pokor Béla alkalmányra azt mondja, hogy akár mindegyikhez lehet benyújtani, és az nem probléma. Dehogy nem probléma. A törvényalkotás egész rendje borul meg. Ez a rendeleti kormányzásnak a legrosszabb.
Fordítsuk le a hétköznapokra, az érettségiző diák tanul 4 évig egy anyagot, fölkészül az érettségére az utolsó fél évben, próbadolgozatokat ír, mindent tud, hogy mi az, ami elvárás, majd pedig az érettségi biztos ott, aznap, az érettségi napján bejelenti, hogy elnézést, új tételeket írtunk ilyen és ilyen okból. Sem az érettségiző diáknak, sem az ügyfelkészítő tanárnak nincs lehetősége arra, hogy ezt átgondolja, végiggondolja. Lehetetlen helyzet elé állít mindenkit, és nekem senki nem mondja, hogy ez a minőségi törvényalkotásnak egy alapfeltétele.
Itt még engedj meg egy mondatot, mert ugyanis, hogyha a zárószavazás előtt benyomnak valamit, akkor már nincs, nem lesz, hogy akkor áldás vita részletesen, semmi, nincs vita, semmi. Pont azért nyomják akkor be, hogy senki ne vitatkozhassék, és ez a szörnyű benne. Még ide kapcsolódik a házszabályhoz, István, ez a bizonyos hatásvizsgálat. Ugye a házszabályok annak idején világosan megmondták, méghozzá az országgyűlés vezetésének, a ház elnökének, hogy hogyan fogadjon be indítványokat, hatásvizsgálat kellene. Mit látsz a házban, hogy vannak, nincsenek, komolyan veszik, nem veszik komolyan, mire valók volnának a hatásvizsgálatok, és miért nincsenek igazán se gazdasági, se társadalmi vetületben? Te hogy látod?
A hatásvizsgálatok azért nincsenek, mert kapkodó a kormányzat.
Igen.
Fogalma sincs, hogy mit kellene csináljon.
És az egyéni képviselő módosító meg nem is gondolkozik ezen, nem ért hozzá és nem csinálja, de a kormány sem csinálja.
Ráadásul ugye eddigi törvényalkotási menetrendben, amikor én még államtitkár voltam, akkor ahhoz voltunk hozzászoktatva, hogy volt egy hatalmas egyeztetési lap minden törvény előkészítés, törvényjavaslat mögött, sőt, egy időben első lapként ez szerepelt, és azon fel volt sorolva az összes minisztérium, szakhatóság, intézmények, szakszervezetek, érdekképviseletek, mindenki, hogy látta-e, milyen véleményt formált, támogatja vagy nem támogatja. De ez a kormány előterjesztésekre vonatkozik.
Úgy van.
Ha én egyéni parlamenti képviselőként, képviselőként nyújtok be egy 300 oldalas új jogszabályt.
Kikerültél mindent?
Mindent kikerültem. Okay. Se nem kötelező, se nem elvárható tőlem, okay, hogy én egyébként végigegyeztessem ezeket a társadalmi fórumokat. Igen. De hogy kérdezzek vissza? A kormányzat fél a társadalmi fórumoktól?
Hát ez szerint?
A kormányzat fél a szakmai fórumoktól? Mert egyébként kétharmados politikai erővel lehetne annyira magabiztos,
igen,
hogy megteszi azt a kört, ami egy hónap mondjuk, hogy egyeztet, és még mindig dönthet a saját szakállára, a saját véleményével.
De már akkor legalább tudja, hogy erről van szó.
De mit tapasztalunk? Azért kell ilyen dömpingszerűen, azért kell ilyen elképesztően már a sajtó számára is átláthatatlan módon
erőszakos
hozni a törvényeket.
Módon, igen.
Azért kell éjszaka megtárgyalni a legrázósabb kérdéseket. Ugyan se figyeljen
senki, hogy három ember lássa, hallja.
Hogy 10, majdnem megmondtam, milyen ügyből, tehát 10 borzasztó, elfogadhatatlan, szagos ügyből, egy vagy kettő érje el az emberek inger küszöbét, és az összes többi az átcsúszik. Na de hát akkor nevezzük nevén.
Miről
törvénygyár beszélünk? Van, nincsen szükség sem ellenzékre, sem pedig a törvényt alkotóknak, nincsen szüksége társadalmi partner.
De akkor nem törvény, akkor az kvázi rendelet, amit
rendeleti
úgy hívnak,
alkotás,
hogy törvény. Persze,
persze. Ma, ahogy hallottuk Orbán miniszterelnök urat, tulajdonképpen megyünk is a rendeleti.
Igen. Ezek lesznek az Orbán pártensek tulajdonképpen. Most rossz szóval. De hogy mennyire így van, nem tudom, hogy igaz-e, de hallottam egy anekdotát egy rendezvényen, nevezetesen, hogy egy egyéni képviselői módosító indítvány nyújtott be valaki, olvas, azt mondja, hát ezzel már én sem értek egyet.
Napi gyakorlat. Tanár úr. Ott ülök az elnöki széken, és már vicc kategóriájába tartozik, ahogy fideszes parlamenti képviselők, 4-5-en az előterjesztők, mert hogy 4-5-en írják alá,
van,
nem is látják, és mondjuk amikor az előterjesztői expozé következne, egymással vitatkoznak, hogy ki mondja el, föláll valamelyik nagy nehezen, 2 mondatot mond, hogy hát itt van, el tudják olvasni, citassák meg, majd elmegy az összes, és amikor lement a vita, akkor a házszabály értelmében a legvégén a vita lezárását követően az előterjesztőnek válaszolnia kell a vitában elhangzottakra. Most vagy nincs is bent már egyetlen egy előterjesztőse, minek válaszolni, vagy olyan van bent, aki ott se ült a vitán, csak beszaladt, hogy valamit mondjon a legvégén, formálissá, kűresedetté vált az egész.
Pökhendi a dolog, tehát már a látszat sem nagyon fontos, és ez szörnyű baj.
Nem fontos a látszat. Én azt hiszem, most egy pillanatra látszólag elkanyarodok, hogy 2014-ben az dől el Magyarországon, hogy lehet-e egy ilyen típusú kormányzással Magyarországot irányítani a következő évtizedekben.
Vagy pedig radikálisan véget kell vetni. És visszaállni olyan rendszerre, amiben vannak ellenzéki jogok, ahol közös bölcsesség. Az a Szegedi, hogy vitatkozunk, ellenfelek vagyunk, és nem személyes ellenségek, és utána jó döntésre jutunk, ha kell kompromisszummal, ha kell kormányzati felelősséggel.
Tanár úr, nézzük a legelső példát, hogy lett elfogadva az új házszabály és az országgyűlésről szóló törvény. Az elmúlt 20 évben a parlamenti frakciók egymás szemét kikaparva és ordítozva, de megvitatták a ház szabályával kapcsolatos rendelkezéseket, és az esetek 95%-ában
egyetértésre jutottak,
és közösen nyújtották be.
Igen.
Közösen.
Bizottságiként nyújtott, vagy több frakció együtt, és nem pedig.
Többször úgy volt, hogy több frakció együtt.
Úgy a világos.
Több frakció képviseletében együtt nyújtották be.
Szemléltet, hogy ezt így kell csinálni.
Hogy a házszabály az szent, sértetetlen, közös házunk, itt vagyunk mindannyian benne.
Így van.
Nem lehet ezzel játszadozni. Először fordult elő, hogy csak fideszes képviselők önálló indítványban nyújtották be, és kizárólag az ő saját támogatásukkal fogadtak el egy országgyűlési törvényt és egy házszabályt. Megnézettem a kollégáimmal, nem vagyok ilyen szorgalmas, nem lenne rá időm, de megnézettem a kollégáimmal, hogy működött ez az országok nagy részében. Például a volt keleti blokkban, a környezetünkben.
A posztkommunista országok mondják.
Hogy fogadtak el házszabályt, vagy hogy fogadtak el? A házszabályok nagy része és az alkotmányok nagy része 78%-os támogatottsággal, amire persze mondhatja a Fidesz, hogy itt is magas volt a támogatottság, de több párti, majdnem minden párt egyetértésével született meg. Nálunknál borzalmasabb napi politikai háborúkkal terhelt balkáni országokban is. Nálunk ezt is simán meg lehetett csinálni, különösebb társadalmi harag nélkül.
A pillanatnyi haszonlesés reményében, nem tudván, hogy a politikai szerencse forgandó, lehet a helyzet, amikor nekik lesz rossz. Tehát nem kell ezen az úton elindulni, mert az egyik retorzióra a másik jön, soha nem jövünk egyenesbe. Ez nagyon rossz precedens volt, és hetedéziklen büntet.
Gyuri, hogyha nekem lesz bármi beleszólásom a 2014-es kormányalakítás és parlamenti alakítás körülményeibe, egész biztos, hogy azok között leszek, akik kezdeményezik a házszabály és az országgyűlési törvény olyan átírását, amelybe az akkor politikailag megvert, de egyébként demokratikus intézményben jogosan ott csücsülő fideszes képviselőknek is lehet beleszólása.
Világos.
Tudom, hogy nagy a revansvágy sokakban, de
nem
lehet
szabad a bosszúra
folytatni, mert egyszer ennek nagyon komoly közös égés lesz a vége.
Igen. Most ismét szünetet tartunk az utolsót, de aztán még egy 10 percre jövünk vissza, tehát nem sokára folytatódik a rakott egy rövid közszolgálati kereskedelmi szünet után.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És dr. Újhely István, sőt a fórumban Albert, egy nagyon érdekes bejegyzést tett, felolvasom, aztán megkérem, hogy légy szíves, hogy kommentáld. Ez önmagáért beszél, Kínában csodabogyó, nálunk mérgező gyomcserje.
Zseniális, úgyhogy
megkérem
az Albert urat, hogy ezt hagy használjam, vagy mindig hozzáteszem, hogy innen szedtem. Tényleg így van, hiszen ez a bizonyos gócsi, amiről beszéltem, ennek az angol neve Wolfberry, és egyébként Magyarországon is ismerjük.
Farkasbogyó,
és Magyarországon mindenkit eltiltunk tőle, és messzire elkerüljük, miközben egyébként csak azt kéne tudni, hogy mire használható, és milyen mennyiségben.
Milyen
nagyszerű. Úgyhogy nagyon jó ez a mondat.
Nagy, köszönjük. És várjuk a további közérdekű észrevételeket, megjegyzéseket a fórumban. Most pedig téged az alelnöki státuszodról. Az országgyűlésnek hány egy elnöke van? Hány alelnöke van? Köztük milyen a viszony, milyen a vezetés egysége? Létszes, avass be bennünket abba, ahogy a ház vezérkara működik. Mit kell erről, mit lehet, mit kell erről tudni nekünk, állampolgároknak?
Az országgyűlési elnökét Kövér Lászlónak hívják.
Így van. Gondolom, korábban ezen, volt Schmidt
ezzel nem
szó,
ezzel nem szolgáltam új információval. A jelenleg három kormánypárti alelnök van, és kettő ellenzéki, egy jobbikos és én.
Igen.
És azt érdekes talán, hogy én megkérdeztem a korábbi kollégákat, Mandur Lacit,
aki volt és másokat,
hogy kell ezt csinálni, mikor tesz az ember jót, az, hogy a ülés vezetésében hogy kell viselkedni, ezt vagy érzed, vagy nem érzed.
Meg azt megszabják ám, tehát kötelező formaságok, tehát kemény, ott nem tehát, nagyon
aki kívülről azt hisz, a kívülről azt hiszi, hogy oh, hát ez felmegy és felolvassa a forgatókönyvet, ennél bonyolultabb, mert minden politikai erő előszeretettel kezdi kóstogatni az ülésvezető elnököt. Aha. Már csak azért is, hogy abból politikai botrány legyen.
Kövér úr ezzel szokott élni, és akkor jön a többiek, hogy ha ő seheti, akkor más miért nem? Tehát van egy ilyen adok-kapok hangulat is ebben.
Van egy adok-kapok, amikor én úgy érzem, hogy ebbe be kell szálljak, mert meg kell mutassam azt, hogy a szocialistákkal sem lehet megcsinálni.
Mondj egy példát, hogyha van olyan, ami publikus.
Figyelj, hogyha valaki fölmegy az országgyűlés jegyzőkönyvei közé, akkor ezernyi példát tud arra találni. Most én fejből nem fogom idézni.
Volt, hogy rendre kell mostítani valaki, megvonni a szót,
napi ilyesmit? Napi szinten. Gyuri, hát van, hogy fentülök hajnali 2-3-ig, olyan is volt, hogy én ültem fel este 11-kor, és reggel 7-kor jöttem le, és 8-kor kezdett az új kollega. És ilyenkor folyamatos televízió felvétel van, folyamatos jegyzőkönyv.
Az a zárt láncú persze, ami kifelé nem megy, csak néha Duna
TV-nek. De bárki bármikor lekérheti. Tehát az ember hajnali 3-kor sem lehet se hülye, se fáradt.
Világos.
Sem a nyelve nem akadhat össze, mert aztán másnap azt fogják róla mondani, hogy képtelen.
Képviselő alhat, csak te nem alhatsz.
Én nem. Uh-huh. De nagyon élvezem ezt a munkát, hozzáteszem, mert hihetetlen fontos, kiegyensúlyozó és objektív szerep fent ülni az elnöki székben.
És a helyszellem is azért, Isten, gyönyörű terem, azért az országgyűlés terme, arra az ország büszke lesz. A külsőségre, igen, a tartalomra nem mindig.
A szót a számból vetted képpen. Na, akartam mondani, hogy
én... 10 évig dolgoztam a parlamentben, azért mondom mindezt, de tőled hangzik szintelesen.
Hihetetlenül büszke vagyok arra, hogy ott ülhetek, és... Ha pályafutásom itt ér véget, akkor ez az a dolog, amit én mondjuk az unokáimnak a forralt bor mellett, ne ők teát kapnak természetesen, mesélni fogok, hogy tudjátok, ez hogy működött. De természetesen ennek a napi küzdelmei megvannak. Ahogy említettem, komoly diplomáciai háttértevékenység és maga az ülés vezetése, ezen kívül pedig az országgyűlés MSZP-s alelnökeként nincs nap, hogy ne kelljen valahova az ország valamelyik pontjára utazzak, tehát elképesztő mennyiségű. Én azt hittem, az államtitkárság után most jön egy pihi időszak, ellenzéki képviselőként, hát ez nem így történt. Viszont az ember fejlődik, tanul, sokat lát.
Meg az nem szakadsz el az életemben. Ott magasan van ám a pulpitus, el kell jutni faluba, városba is.
Én ugyanott lakom, ahol laktam régen, Gyuri. Hát Szüreg, Szeged egyik falusi városrésze, ugyanazok a szomszédaim, Rózsika néni és az Attiláék egyik oldalról, másik oldalról, ugyanaz a viszony, gyermekeim oda járnak a Szüreg iskolába, tehát nem vagyok hajlandó megszüntetni azt a környezetet, azt a milliót, ami hétköznapi embertként meghagyja a sorsomat. Az ellenzék, vagy a lelnöki együttműködésről.
Erről szeretem azt mondani, hogy Kövér László egy szigorú embernek
elképesztő.
Tartják. Milyen ez belülről? Vannak vezetőértekezletek, megbeszéltek dolgokat, egyeztettek programot, kaptok feladatot, beszámoltok, vagy ti kaptok tájékoztatást. Egy szervezetben, ahol vezetés és alelnökök vannak, ez így megy hátnáltok, hogy megy?
Sehogy nem megy. Amikor én alelnök lettem, akkor bekértem minden olyan papírt, a belső papírt, ami az eddigi működésről szólt. És abban találtam egy elnöki értekezlet nevű intézményt, aminek elvileg nincs meghatározott időpontja, de sűrűn az elnök és az alelnökök leülnek, és egyeztetik a ülés vezetése kapcsolatos tapasztalataikat, a benyújtott törvényekkel kapcsolatos menetrendet és mindent. Schmidt Pál elnök úrról hagy mondjam el, hogy nagyon korrekten abban a rövid időszakban, amíg ő országgyűlési elnök volt, ő többször is összehívta az elnöki értekezletet, és
jól éreztétek magatokat? Egymást? Bolondozok, az, de tudom, hogy...
Azért vicces, amit mondasz, mert hogy konkrétan semmi érdemi nem történt, aha, viszont mindig előkerült valami üveg, borocska, vagy valami a szekrényéből.
Tudtam, azért kérdeztem, hogy rá igen.
És úgy jót beszélgettünk, de legalább volt kommunikáció.
Emberi kapcsolat
megnyíltak
volt,
igen. A szereplők. Igen. Abban aha. A pillanatban a kollégák, most hagyd nekezzek neveket, mert véletlenül valaki megbál...
Nem cél az, hogy bárkit kiszerkeztünk, csak de, a helyzetet kell jellemezni.
A kormánypárti kollégák is nagyon őszintén és nagyon tárgyalagosan, ami a munkánk arra célzott kérdéseket, megjegyzéseket tettek, főleg nekem az új szereplőnek. Aha. De ezek után jött Kövér László elnök úr, akinek egyetlen egyszer nem sikerült két év alatt összehívni az alelnöki értekezletet, és amikor utoljára azt kezdeményeztem, hogy legalább az országgyűlési új törvény és a házszabályról szóló országgyűlési határozat miatt üljünk össze, és közösen formáljunk véleményt, hogy normális ez, ami most ki fog alakulni, vagy nem, arra sem volt hajlandó. Ezért most szerintem ez egy lehetetlen szituáció. Én úgy érintkezek a elnökkel, hogy az én kollégáim és az ő kollégái leveleznek egymással, hogyha észrevételünk van egymás munkájával kapcsolatban. Én nem gondolom, hogy ez változni fog a következő két évben, de ez működésképtelenné teszi a házat. Valószínűleg egyébként elnök úr, Kövér elnök úr nem is kívánja velem együtt működtetni.
Ő megmutatta a képesség idáig terednek, és a szándéka sem több.
De nézzük az új országgyűlési törvényt, amely egy új.
Igen, néhány mondat mondanám rá, mert még azért szeretnék áltasabb képviselő, hogy jó, hogy honatjának, magyarul most a törvényről pár mondatot, aztán utána egy kicsit még arról, hogy érzi magát egy képviselő, akár a elnök, akár nem.
Hol? Nálad? A házban borzasztóan.
És mennyi a ti elfoglaltságot? Sok ember azt hiszi, hogy fölveszitek a nagy pénzt, semmit nem csinálok. Én tudom, tapasztalom, tanítom is, hogy elképesztő nyomás van rajtatok, nektek a napi munkaidő az nem 8 óra, és a szombat vasárnap ugyanúgy olyan idő, amikor menni kell, dolgozni kell, reprezentálni kell. Tehát első, hogy érzed magad honatjaként? Kettő, mekkora a nyomás, az elfoglaltság, amivel ti küzdködtek? Én nem a pénz oldalán, hanem a
tevékenységet. Szerintem nincsen nagyobb nyomás rajtam, és elfoglaltságban se több, mint egy ügyeletet tartó orvosnak, vagy az ő nővér segédletének, akiken emberi életek sorsa dől el a szombatról vasárnapra villadó hajnalban. De nem hiszem, hogy nagyobb rajtam a nyomás, mint a csillagbörtön fegyőrein, akik ott vannak bezárva együtt a bezártakkal, és elképesztő pszichés nyomás alatt vannak, és 48 óráznak. Más típusú az a nyomás, ami rajtunk van, és sokkal inkább ki vagyunk téve a társadalmi kritikáknak. Ezt
igen,
vállaltuk,
ez így van, ez így is van.
Ebben nőttem föl 19 éves koromóta, tehát nem tudok rajta megsértődni.
Viszont szemrehányást tenni nincs jogotok, és nem is szabad.
Nincsen. Egy tény, hogy embere válogatja. Ismerek olyan képviselőtársakat, akik azon kívül, hogy tiszteletüket teszik hetente egyszer vagy kétszer egy bizottsággyűlésen és egy parlamenti plenáris ülésen, a Fidesz frakció tagjaiként bejönnek, és a kötelezőt megszavazzák. Azon kívül,
hiszen különben büntetnék, hogyha nem vennél a szavazásban. Igen.
Azon kívül semmit, de semmit hozzá nem tesznek az ország, vagy a saját településük jövője érdekében.
Miközben olyan képviselő, hogy aki egyben polgármester, és mind a két helyen próbál helytállni, nem is könnyen, ilyen is van.
Ezért mondtam, hogy embere válogatja. Ugyan. Tessék azt támogatni politikai pártól függetlenül, akin látszik, hogy ez az élete, és ennek szánta a minden pillanatát. Én olyan szinten vagyok tele a naptáramban, hogy ha heti egy napot tudok szakítani úgy, hogy tényleg a családdal legyek, akkor már boldog vagyok, hogy a hobbiaimnak éljek, mondjuk a sport, akár a kínai, kézlabda. Akár a sport, kézlabda, hajrá Pixeged, továbbra is.
Most van győzelem is, nem csak vereség volt, úgyhogy csak így.
Persze, megvertük a svájciakat. Igen. Szóval ezeknek a dolgoknak még próbálok időt adni, de ebből a egész ördögi napi pörgésből vagy kiszállsz, és akkor elmész egy ciklusnyi pihenni, tanítani, gondolkodni a nagyvilágról, vagy pedig tudomású kevet, hogy ebbe élsz.
Világos.
Aki ezt nem bírja, arról kiderül egy idő után.
Hamar, igen. Úgy jártunk, mint annyi más alkalom, hogy elkezdtünk beszélgetni, és tulajdonképpen innen tudnánk még egy órán át folytatni, de műsorunk lassan lejár, ezért hát az elköszönés van hátra. Köszönöm, hogy vendégünk voltál, dr. Újhely István alelnök úr. Köszönöm a Klubrádió munkatársainak, Árva Brigittának és József Péternek is a segítő közreműködést. A legközelebbi élő adásunk november 1-én történelmesen hallottak napján lesz. Témája egy tetszhalottnak túlzással minősített közügy, az alkotmánybíráskodás. Vendég lesz akkor dr. Pap Imre, az ismerte alkotmányok az adjunktusa, más holnap Tallinnban a magyar futballválogatott az észtek ellen játszik, meglátjuk, hogy mi osztjuk az észt, illetve az észtet, hogy az észtek osztanak ki bennünket. Hajrá, magyarok! Szép estét kívánok, illetve a vendégünk együtt kívánunk a hallgatónak.
Jó estét kívánok!
Viszont a hallásra a Kolágy, hogy műsorát hallgatták.